Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Az a benyomásom, hogy amit Orbán Balázs most művelt, az utóbbi évtized kormányzásának legmélyebb pontja. Hazánk nemzetközi hírét rendkívüli mértékben negatívan befolyásolta, és a kormány szerintem válságban van. Ezek az én provokációim. Beszélgető partnerem Kéri László, politológus, mindenki által jól ismert és követett szakértő. Szervusz, László! Hogy látod ezt a most kialakult helyzetet?
Szervusz, Péter! Jó napot kívánok! Én 5 pontba összeszedtem a mondandómat, és ha van 5 perc, akkor el is hadarom ezeket.
Ne hadard, nyugodtan!
Mondhatom nyugodtan? Akkor egy kicsit megkönnyebbültem, mert én őszintén szóval évek óta távol tartom magam attól, amikor a magyar média különböző szegmenseiből arról kérdeznek, hogy valamelyik magyar politikus micsoda ostobaságot mondott tegnap, mert mindig azt szoktam mondani, majd holnap egy másik mond ennél jóval nagyobbat, úgyhogy várjuk meg. De valóban ez egy kivételes pillanat. Mert ez az Orbán Balázsi elszólás, ahogy a főnöke mondta, hogy hát félreérthetően fogalmazott, hát Viktor, de hogy fogalmazott félreérthetően, nagyon is pontosan fogalmazott, azt fogalmazta meg, ami a ti 10 éves politikai, külpolitikai orientációtok alapvető csalárságnak képmutatása, hazugsága, mégpedig az, hogy 2014 óta átálltatok az orosz álláspont támogatására mindenféle nemzetközi fórumon, és ennek előbb-utóbb lesznek következményei a múltra, a magyar történelemre, meg egyéb más szegmensekre is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt szó nincs arról, amivel mentegeti a kormány, és személy szerint Orbán Viktor is Orbán Balázst, hogy hát félreérthető, meg tévedés. Nem volt ez tévedés. Ez ennek a fajta politikának, ahol 28 hónapja konzekvensen Zelenszkijt hibáztatják a háború miatt, és egy rossz szavuk nincsen arra, hogy végül is ez egy orosz agressziónak a következménye. Ebből logikusan vezethető le egy ilyen álláspont, aminek alapján például a lengyeleket, az egész lengyel ellenállást el kéne marasztalni, a finneket 1940-ben, hogy mertek, hogy volt pofájuk ellenállni egy világhatalomnak, ugye jól tudjuk azt az orosz-finn háborút, de nem akarok még ezer példát felhozni, hogy micsoda történelem hamisításhoz vezet az, ha valaki a jelenben alapvetően hazug, képmutató módon viselkedik, és az eléggé összetett igazság egyik felét súlyosan elragadja, nevezetesen az orosz fél felelősségét, és a másik félre akar terhelni mindent. Ez a klasszikus áldozathibáztatásnak a mintája, amit Orbánék már évek óta csinálnak mindenféle nemzetközi szinten. Azt, hogy az ő legfőbb tanácsadója és követője, ez az öleb, aki kivicsorgott a gazdinak az öléből, az tulajdonképpen nem csinált más, mint amire a gazdi mindennapi sétai szobán trenírozta. Úgyhogy szerintem ő nem is érti, hogy ő most mit hibázott. Ő valószínűleg a médiából értesült, hogy a főnöke szerint hibázott. Na, ez lenne az első pont, ez nem tévedés, ez logikus következménye mindennek, amit a Fidesz 10 éve 2014 óta művel. De voltak figyelmeztető jelek. Péter, biztos emlékszel arra, amikor legutoljára Putyin Budapesten járt, 3 napig le kellett hegeszteni a csatornanyílásokat a főútvonalakon, meg le kellett a főútvonalakat zárni, biztos emlékszel?
Igen.
És akkor mi volt Putyin első dolga?
Azt már nem emlékszem.
Elment és megkoszorúzta azoknak a szovjet hősöknek az emlékművét, akik 56-ban a magyar álnok ellenforradalmároknak a tüzétől estek el. És erre akkor Orbán Viktornak és a magyar kormánynak egyetlen szava nem volt, miközben ennél megszégyenítőbb mindenféle diplomáciai szokást, felrugó gesztust, hogy én eljövök egy országba és tudtukra adom, hogy tartományként viselkedem veletek. ti nektem szerzett birodalman vagytok, most pillanatnyilag ugyan nem, de én így gondolok rátok. Én aznap megnéztem este, akkor még lehetett az orosz tévét nézni, a Planétának a Grémia híradóját. Az orosz nézők arról értesültek, hogy Putyin azért jött Budapestre, hogy megkoszorúzza ezeket az 56-os hősöket. Semmi másról nem, csak erről volt szó akkor. Tehát azt akarom mondani, hogy ennek legalább 10 éves szokásrendje van, hogy a magyar kormány mindig is zavarban van, amikor a pillanatnyi aktuális orosz barátságán túl ne kell még magyarázni egyéb dimenziókat, és itt van a történelmi dimenzió is. Eddig ez érintetlen volt, és érzem Orbán Viktornak az ingerültségét, hogy nem kéne összekeverni az 56-ot, meg az aktuális magyar külpolitikai álláspontot. Hát Viktor, ti kevertétek össze. Ti tettétek olyanná, hogy nektek néhányatoknak, Szijjártónak, meg a Fulajtáradnak, meg neked nagyon nehéz eligazodni ebben, de nem annyira bonyolult ez, egyszerűen csak arról van szó, hogy a hazugság, a képmutatás egy idő után lelepleződik, és főleg akkor lepleződik le, amikor nem készültetek föl arra, hogy váratlanul egyéb dimenziókba is át kell vezetni ennek a hazug struktúrának az érvényesítését. Ez történt most, nem beszélt mellé szegény Orbán Balázs. Ő tulajdonképpen azt beszélte ki, ami ennek a képmutató magatartásnak egy nagyon is logikus következménye, és ha 23-ban nyernek újra a fideszesek, akkor én megálmodtam egy jelenetet, hogy 26 után a két Orbán Putyinnal fölavat majd egy Paskievics emlékszobrot valahol Budapesten, hogy hála Istennek a cári csapatok, a rebellis magyarokat, ezeket a nyughatatlan alakokat helyükre tették, és leverték a magyar forradalmat, és hát a magyar kormány háláját fejezi ki Paskievics egykori hősies tettért. Tehát nincs megállás, amikor a magyar politikus, és ez nem csak Orbán problémája, mindenkori magyar politikus problémája, az aktuális a hatalmi politikai helyezkedésének az őrültségeit átvetíti a történelemre, akkor nincs megállás, akkor az egyetlen logikus út a szemrebenés nélküli történelem hamisítás. Ennek most egy pillanatra lettünk egy napra tanúi. Szerintem Péter, én vagyok a 111. ember az elmúlt 24 órában, aki erről nyilatkozik a magyar médiumok valamelyikében. Megnéztem ma reggel 14 portát, a 14-ből 13-ba ez a vezető anyag, hogy Orbán Balázst hogy mentegetik, vagy mit mond rá az ellenzék, vagy mit mond rá most már a lengyel, az angol, az amerikai. Hát szóval azért olyan nemzetközi visszhangja lett ennek, ami elsöpört ezt a gondosan fölépített magyar Péter ellenes hétvégét. Ugye arról volt szó, hogy hát legalább 3 napig majd a magyar Péter nőjeiről lesz szó, és akkor ez a szerencsétlen hülyebb politikai főtanácsadó lesöpörte ezt is, úgyhogy a Rogánék kénytelenek előkeríteni az óvodából, vagy az általános iskolából valami Vivient, vagy valakit, akinek megszibálta a haját egykor a magyar Péter, hogy helyreálljon a dolgok normál rendje. Nem erről volt szó, arról volt szó, hogy a fő mondani való az a Tisza és a magyar szapulása, és ez a szerencsétlen idióta nem meggondolt módon kifecsette a politikánk titkát, amit egyébként szeretünk elhallgatni, hogy hát mi mindenáron orosz barátok szeretnénk lenni, csak ezt a világ ne vegye észre rajtunk. Higgy el nekünk a világ, hogy mi semlegesek vagyunk, hisz mi mind a hárman elhiszük egymásnak, Szijjártó Orbánnak, Orbán Balázs Orbán Viktornak, Orbán Viktor Szijjártónak, és akkor így hárman meg szokták beszélni, és megveregetik egymás vállát, hogy hú, de jól átvertük a világot. Ennyi történt, és sajnálom, hogy nekem is ezen a szinten kell kommentálni egy mélységesen megalázó, tulajdonképpen az egész magyar közélemény szembeköpő történetet. Ennyit tudok mondani, Péter, nem tudom, mire számítottál.
Kiváló, mert egy újszülöttnek minden vicc új, és nem mindenki figyeli azt, hogy mit írnak a különböző különböző portálok, viszont ha a te nevedet hallják nagyon sokan, akkor odafigyelnek. De most konkrétabban egy kérdés. Én emlékszem a szavaidra 88-87-ben, hogy megjósoltad, hogy ennek a rendszernek, az akkori rendszernek nagyon hamarosan vége van. És ezt egyszerűen nem voltam abban az állapotban, hogy higgyek, de annyira szerettelek, hogy ez biztos van mögötte valami. Te nem érzed-e most azt, hogy ez a sok dolog, Magyar Pétertől kezdve az, hogy a világgal szembe megyünk, az Európai Unióval szembe megyünk, itt egyik botrány éri a másikat. Ennek a rendszernek, még 26 előtt is akár, vége lesz?
Hát, ugye a politológusok rémálma, amikor jóslásra kényszerítik őket.
Nem kényszerítelek.
Én nem annyira jósolni, hanem a jelen folyamatoknak a dinamikát szeretem látni. A Fidesz folyamatosan lefele tart. Mindig rohan az események után, és mindig a korábbi panelek felhasználásával próbál úrrá lenni a folyamatokon, és ez nekik nem sikerül most már negyedik hónapja. Orbán Viktor kitalálta ezt a békeköltségvetést és a semlegességet. Azt hiszem, hogy ezzel akarják eltakarni azt a totális csődöt, amit összehalmozott ez a 15 évnyi kormányzás. Az az érzésem, hogy ez nem fog sikerülni. Azt nem tudom most még megítélni szeptember utolsó napjaiban, hogy Magyar Péter és a Tisza, amelyik szinte a semmiből tényleg egy fantasztikus bázis teremtett, alkalmas lesz arra, hogy ezt a rendszert megbuktassa. Csak annyit tudok mondani, hogy ilyen szempontból az elmúlt 15 év legfigyelemre méltóbb folyamatait láthatjuk, hogy lehet ebből valami, és egyre többen bíznak abban, hogy véget lehet vetni ennek a Fidesz korszaknak. Ezen őszintén szóval a Fidesz dolgozik legjobban jelenleg, mert most már azért nézzük meg, hogy hány ilyen hibát követtek el az elmúlt hetekben. Visszagondolsz Lázártól kezdve az egészségügy politikái, vagy mindig micsoda áldás, ha Metszer Tamás megszólal. Az mindig egy olyan fantasztikus kupon az ellenzéki erőknek, amit bármikor be lehet váltani. Tehát egyfelől azt látom, hogy a Fidesz a korábbi 15-16 évéhez képest nem képes uralni az általa keltett konfliktusokat sem. A másik oldalon viszont látok egy óriási átrendeződést, hogy az az ellenzék, amely kezdve nem tudott mit kezdeni az elmúlt másfél évtizedben, az vagy beleolvad a Tisza által gerjesztett, kivált új mederbe, vagy a Tisza lesz képes magának olyan bázis találni másokból, csalódottakból, távollevőkből, egyebekből, szóval sokféle forrása van, de azt az egyet merem neked mondani, hogy most 2024 végén, 2025 elején olyan választó vonal elé került a magyar politikai élet, amilyen előtt 2009 óta nem volt. Tehát 15 éve nem látok ekkora változási esélyeket, mint ami most van. És ebbe egyébként érdekes módon belejátszik az, amivel kezdtük a beszélgetést. Ez a fantasztikus mennyiségű külpolitikai hibázás, amit egyébként levernek rajtunk. Igen. Nem kérdezte tőlem, de azért a Republikánus Párt frakcióvezetőinek ez a fajta alatlan kemény hangneme, amit Orbán Viktorral szemben megengedett magának, azért ez több mint figyelmeztető jel.
Igen, úgy látszik, hogy az egyébként egy emberben bíznak, a Donald Trump nevű emberben. Ha az nem nyer, akkor én azt merném neked mondani, mert én merek jósolni, mibe kerül ez nekem, hogy akkor ennek a rendszernek vége. De hát ez természetesen
bátor. Én azt hiszem, hogy a Trump nem fog nyerni, másrészt ha nyerne, akkor is hiába bíznak abba, hogy őket fogja megerősíteni sokokból, de ez egy másik beszélgetés témája lenne. Én szerintem a Fidesz megállás nélkül lejtőn van, leszálló pályán van, és ezen az erőszak, a nagyhangúság, az egyre gátlástalanabb eszközrendszer, amivel élnek, nem segít, de föl vagyok készülve a legrosszabbra. Te is, én is jobb, hogyha fölkészülünk arra, hogy mindegyikünket be fognak sározni és lehetetlenné tesznek, akik nyilvánosan szóvá teszik ezt a leszálló ágot, és azt, hogy fiúk vége, eddig tartott a rendszeretek, kiloptatok belőle mindent, a magyar társadalmat odalöttétek a perifériára, a történelmi szerepeteknek vége van. Mindannyian, akik ezt merjük mondjuk mondani, ki vagyunk téve annak a veszélynek, amit ez a igen komoly hatalom rendőrséggel, titkosszolgálattal, közigazgatással, médiával igen. rendelkezve rajtunk fog leverni. Készüljünk föl erre.
Géri László, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, és vigyázzatok magatokra mindenkinek.
Ti is, a kedves feleségeddel együtt. A vonalban Csicsman László, közel-keleti szakértő, egyetemi docens, Izrael jó ismerője, és persze az arab világ jó ismerője. Eszembe jutott az imént hallott Kéri László által megfogalmazott dolgok kapcsán, hogy mintha a Netanyahu és az Orbánnak a sorsa annyiban hasonlatos, hogy nagyon fontos nekik, hogy ne maradjon ez a demokrata párti elnöki vircsaft, hanem jöjjön Trump. Egyet ért ezzel? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát azt lehet mondani, hogy igen, tehát ha megnézzük itt az elmúlt éveket, és a mostani eseményeket, akkor azt gondolom mindenképpen érdekelt abban, hogy Trump legyen a következő elnök. Annál is inkább, mert látható, hogy azért Biden és a demokrata elnök jelölt Harris között is különbség van. Nevezetesen a demokrata elnök jelölt köreiben azért a palesztin kérdés és palesztin párti tábor az viszonylag erős, ami azt jelenti, hogy ha a demokraták győznek, akkor erőteljesebb kritikákat fognak várhatóan megfogalmazni Izraellel szemben, és hát nyilván ez nem igazán érdeke Netanyahunak. Viszont ezt érdemes elmondani egyébként, hogy éppen tegnap látott napvilágot Izraelben egy közvéleménykutatás, hogyha most lennének választások, akkor éppen kire szavaznának az emberek. És tulajdonképpen meglepetésként jött ki, tavaly október 7-e óta lejtőn látjuk ugye Netanyahunak a támogatottságát az események miatt, most viszont azt látjuk, hogy ő és a pártja nyerné meg a legtöbb parlamenti helyet, hogyha most lennének a választások. Hát minden bizonnyal itt az elmúlt napok eseményei, a libanoni események is szerepet játszanak ebben.
Igen, mert ugye Gáza esetében a túszokra koncentrál az izraeli közvélemény. Na most a túszokról nagyon keveset hallunk, viszont Gázáról is szinte semmit. Viszont Libanon esetében ott érződött a levegőben, Izraelben, én szerintem, hogy ez borzasztó, amit a Hezbollah csinál, mert függetlenül a Gáza eseményektől a Hezbollah tényleg nem hagyja élni az Észak-Izraelben ott lakó se arab, sem zsidó embereket, és valóban folyamatosan pici agressziókat követel Izrael ellen. És ez egy honvédelmi háborúnak látszik, és ezt nagyon odahaza nagyon jól tudja eladni Netanyahu. Nem erről van szó? Gázát sokkal nehezebb eladni.
Hát Gázát annál is nehezebb eladni, hiszen itt az elmúlt hetekben azért fokozatosan az izraeli kormányzat, illetve a védelmi erőknek is be kellett ismerni, hogy nem sikerült elérni teljes egészében a célokat. Ugye itt az egyik az említett túszoknak a hazahozatala. Ráadásul az izraeli társadalmat mélyen megrázta szeptember első napjaiban, amikor az izraeli védelmi erők 6 halottat hoztak ki, izraeli túszt a gázévezetből, és ha visszaemlékszünk rá, ez pár hete volt szeptember első napjaiban, Izrael eddigi legnagyobb tüntetésére került sor, csak Tel Avivban 750 ezer ember volt a utcán, és alapvetően a Netanyahu kormányzat ellen tiltakoztak. Ugye Hamas nem sikerült felszámolni, mint tervezett, sem mint politikai, sem mint katonai erő a gázévezetben, és hát tegyük hozzá, hogy az október 7-i merényletnek a kitervelője, Yahya Sinwar, aki jelenleg a Hamasnak a vezetője, tulajdonképpen életben van, és most ő irányítja a szervezetet. Tehát igazából nem látszik a gázévezetben a politikai kiút sem, hogy milyen irányban mennek az események. És én azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban már többször lehetett arról hallani, hogy Izrael szeretné ezt az északi helyzetet rendezni. Itt kb. 70-80 ezer izraeli állampolgár került kitelepítésre tavaly október 7-e óta, és hát nyilván sokan mondják, hogy különösen az északi lakosok, hogy az ő érdekeiket jobban kéne képviselni, hogy vissza tudjanak egyszer költözni. Jól lehet egyébként Dél-Libanonban is 100 000 ember került kitelepítésre, és ez a szám ez lényegében még a hétfői események előtti szám, azóta további 90 000 ember hagyta el a lakóhelyét, és hát ami igen meglepő most Libanonban, hogy az ottani szíriai menekültek közül 30 000 hazatértek egyik napra a másikra Szíria területére, tehát olyan rossz a helyzet lényegében jelenleg Libanon déli részén.
Sokszor van úgy, hogy a káosz segít új rendhez. Ön feltételezi-e azt, hogy azon túlmenően, hogy nem csak Izrael léte forog kockán, hanem elsősorban Netanyahu és szélsőjobboldaliak által támogatott kormánya, és ugyebár Netanyahu-nak a sorsa összekötődik azokkal a botrányokkal, amelyek miatt börtönbe kerülhetne. Tehát ő neki valóban van személyes érdeke, hogy a feszültség benne legyen a dolgokban, mert az őt folyamatosan életben tartja, és látjuk, itt van ez a közvéleménykutatás, hogy a legnépszerűtlenebb ember, akit október 7-e okán a legnagyobb felelősség terhe, mondja az izraeli közvéleménynek 43%-a, az most lubickol a népszerűségben. Na, ez az egyik dolog, de a végén kell történnie valaminek. E pillanatban úgy látszik, hogy Izrael mindenütt front, legalább 4 helyen frontot nyitott, vagy nyitottak ellene. Nem lehet, hogy a végén lesz ebből valami béke megállapodás, valami átfogó?
Hát az az igazság, hogy én örülnék, ha optimista tudnék lenni, de megmondom őszintén, hogy azért én ennyire nem látom pozitívan a helyzetet. Izrael és Libanon vonatkozásában Izrael céljai egyértelműek, szeretnének egy földsávot elfoglalni Libanon területéből, lényegében egy ilyen bufferzónát kialakítani, ahonnét a Hezbollah ott távol lehessen tartani az izraeli határnak a közvetlen közelségéből. Hát hallgatva egyébként most az ENSZ közgyűlésén a libanoni külügyminiszter beszélt, tegnap a palesztin elnök, ma fog egyébként Netanyahu miniszterelnök beszélni, úgy volt egyébként, hogy lemondja az útját. Hát amik beszédek elhangzanak, azok nem feltétlen a béke irányába mennek. Jól lehet, a palesztin elnök egyébként egy megoldási javaslattal állt elő, tehát ezek elfogadhatatlanok Izrael számára. Nyilván Izrael abban érdekelt, azt gondolom, hogy a nyugati világot még jobban maga mellett tudhassa, és hogy összezárjon mellett, és különösen számított az elmúlt hetekben, hogy egy nagyobb átfogó iráni támadás fog következni, miután a Hamas vezetőjét likvidálták Teheránba, ez nem következett be. Hát most alapvetően itt az a kérdés, hogy lesz a szárazföldi háború Libanonban. Ugye, mint ismeretes, itt tegnap 10 ország köztük az Egyesült Államok hát megpróbálta az izraeli miniszterelnököt és a Hezbollahot egy azonnali tűzszünetre sarkalni, azonban hát igazából egyik fél sem igazán fogadta el ezeket a javaslatokat, tehát egyszer véget ér a háborús konfliktus, de a Közel-Keleten sajnos azt látjuk, hogy ciklikusan ismétlődnek ezek a fegyveres konfliktusok, néha intenzívebben, néha kevésbé intenzívek, és hát valóban Netanyahu számára most ezek az események pozitívak, miközben egyébként az izraeli társadalom mélyen megosztott számos kérdésben, ha akár az október 7-i előtti tüntetéseket nézzük.
Ő szerint, hogyha megkérdezném Netanyahut, vagy megkérdezném egy Hamas vezetőt, mind a kettőt, akkor tudnák egyik vagy a másik azt a választ megadni, hogy mi a Gázának a sorsa? Mi jön most? És mi a nyugati partnak a sorsa? Mi jön ezután? Ha ebbe belegondolok, akkor vissza is kell vonnom mindazt, hogy hát, ha béke lesz. Hát nem? Hát Gáza már szinte nincs, az a felszámolódott. Alig léteznek ott épületek. Az emberek nagy része délen van összezsúfolva 90% egy 25 négyzetkilométeres területen. A nyugati part lakosságának fogalma sincs, hogy mit tervez velük Izrael, de szerintem még az izraeli állam sem tudja, mert ott a dolgok mindennapi menetét a telepesek irányítják.
Hát ezek valóban nehéz kérdések, és Gázánál azt kell mondani, hogy nincsen jelenleg az asztalon olyan politikai megoldás, amelyről egyáltalán lehetne beszélgetni. Ugye Netanyahu többször megfogalmazott alapelveket, hogy mit nem szeretnének látni. Nyilván a Hamas nem szeretnék látni, nyilván nem szeretnének bizonyos stratégiai helyeknek az ellenőrzését feladni, ez például ilyen az egyiptomi határvonal, az úgynevezett Philadelphia korridor, akkor van egy észak-déli közlekedési folyós, amit szintén nem szeretnének feladni.
De mi lesz az emberekkel? Ott maradt 2 millió ember. Mi legyen azzal a 2 millió arabbal? Hát azok, amik élnek, azokban él a bosszúvágy.
Hát nyilván izraeli oldalról az lenne kényelmes, hogyha Egyiptom befogadná őket, de hát értelemszerűen az arab országok és Egyiptom sem szeretne erről semmilyen formában hallani. Ez pedig azt jelenti, hogy Izraelnek hosszú távon együtt kell élni egy olyan helyzettel, hogy ön is említette, lényegében a Hamas ideológiája az nem, hogy meggyengült az elmúlt hónapokban, hanem megerősödik. És igazából ez Izrael biztonságát nem fogja szavatolni hosszú távon, ami most történik, még akkor sem, ha esetleg sikerül valamilyen átfogó arab egyeztetéssel valamilyen megoldást találni rá, mondjuk ugye felmerült, hogy az öbölállamok anyagilag beszállhatnának az újjáépítésbe, de jelenleg ezt én kizártnak tartom, ugye Szaúd-Arábia is világossá tette, hogy nem kívánja Izrael állammal normalizálni a viszonyát a gázai kérdés miatt. Tehát úgy tűnik, hogy ez a kérdés Izraelre marad, és egy hosszú távon egy súlyos biztonsági problémát fog fenntartani.
Világszerte, még Magyarországon is érvényesíteni tudta Izrael azt az önvédelemmel indokolható álláspontját, hogy nem lehet két állam azon a részen, tehát nem lesz palesztin állam. De ha nem lesz palesztin állam, viszont tudomásul veszük, hogy egyelőre ott él a nyugati parton 3,5 millió arab ember. 2 millióan vannak a gázai övezetben. Izraelen belül, izraeli állampolgárként más 1,5-2 millió arab. Ez összesen annyi arab embert jelent, mint ahány zsidó ember, kb. 7-7 millió. Ezeknek együtt kellene az izraeli szerb szerint, ha nincs két állam, akkor egy államban élni. Ennyi sebb, mind a két oldalon. Hogy tenni lehetővé, hogy ezek valamilyen módon együtt éljenek? Ráadásul ugye Izrael történelmi jogának tartja, hogy az egész Izraelt örök zsidó államként nevezze meg. Zsidó államként, miközben per most, hogyha ott az egész területen egy zsidó állam van, ott 7 millió arab élne a 7 millió zsidó államban. Ez hogy gondolk, mire tudnak gondolni, hogy elmennek majd az arabok, vagy mit gondolhatnak?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, ami elhangzott, itt van egy demográfiai jellegű versengés is, vagy feszültség ebben a kérdésben. A nyugati part kapcsán azért egy megoldás, a Netanyahu kormányzat az elmúlt években azért körvonalazott, itt a Trump adminisztráció utolsó pillanataiban, és ez pedig az volt, hogy azokat a területeket, ahol telepesek nagy számban laknak a nyugati parton, ezeket Izrael anektálná. Lényegében 19-ben Netanyahu bejelentette, hogy készen áll erre az anexióra, és igazából ez azért maradt el, mert 2020-ban akkor írták alá az Ábrahám megállapodásokat, tehát kvázi békét kötött Izrael az emírségekkel, Bahreinnel, Marokkóval és később Szudánnal, és az volt a hallgatólagos feltétel, hogy ezeket halasztja el. De hogy ez nem igazán került le a napirendről, és hát különösen a mostani, különösen szélső jobboldali kormánytagok előteljesen szorgalmazzák ezt a fajta annexiót. Én azt gondolom, hogy ez is maga a nyugati partnak a sorsa, az szintén biztonsági kihívás. Többet beszélünk Gázáról, holott a feszültségek már október 7-e előtt is megvoltak. Ugye a telepesek nem egy esetben palesztin családokra támadnak, és fordítva a palesztin hatóság kezéből kvázi kicsúszott a hatalom, az ellenőrzés, és olyan fegyveres csoportok ütik fel a fejüket, amelyekről nem is hallottunk, és hát ebben fokozott izraeli katonai jelenlét történik meg az elmúlt hetekben, ami nem igazán vezet sehová. meglátásom szerint az annexió sem oldaná meg a helyzetet, pontosan azért, amit említett, hogy akkor egy államban kell élni, és hát milyen jogokat kapnak akkor az itt élő lakosok, tehát ezek azért elég jelentős kérdések, azt gondolom.
És ön hogy látja, hogy ugye Trump potenciális elnök körül sok ilyen messianisztikus gondolkodású ember van, revizionisták, most függetlenül attól, hogy keresztények-e, zsidók-e, muszlimok-e, de főként keresztények és zsidókból tevődnek össze, és ő nekik, és Izraelen belül is komoly, egyébként dolgos emberek, akik ott élnek a nyugati parton zsidóként, azok őszintén úgy gondolják, hogy itt egy isteni jóvátétel kell, hogy bekövetkezzen, nevezetesen a szétszóratásból visszatér a zsidóság az eredeti ősi földjére, és azok, akik még ott vannak, azok lehetnek, hogyha alkalmazkodnak a dolgokhoz, de azok nem őslakosok. Az őslakosok azok mi vagyunk. És ezt a dolgot az amerikai úgynevezett, őket csak simán keresztények mondják magukat, de ugye a déli baptistákról van szó, a hasonló a gondolkodás, mint nálunk a hídgyülekezetnek. Tehát, hogy a cionista álom az maga Isten akarata. És hogyha ez a gondolkodás egyre inkább bővül, abban az esetben azok a világi dolgok, amikről, ahogyan mi beszélünk, értelmüket vesztik.
Ez teljes egészében így van, bár tegyük hozzá, hogy ha Trump lenne az elnök, akkor azért azt gondolom, hogy nem szeretné elveszíteni ez egyébként általa létrehozott Ábrahám megállapodásokat. És ebben hát az biztos, hogy az érintett arab országok részéről azért elég komoly fenntartások vannak. Tehát Izraelnek egyébként az egy nehéz dolog, hogyha belegondolunk, hogy mit kezdjen a telepesekkel. Emlékezzünk vissza, amikor a gázai vezető lényegében a tévékamerák előtt kellett hozni az embereket a házaikból, hát ez elképzelhetetlen a nyugati parton, tehát teljesen egyetértek. Hát jelentős befolyásuk van, és alapvetően nem gondolom, hogy ez bekövetkezne az elkövetkezendő időszakban. Ugyanakkor, hát ugye nyilván itt megint csak az izraeli szélsőjobboldali kormánytagokra tudok utalni, Ben Gvir-re, vagy Smotrichre, ugye ezt többször előhozták, hogy esetleg lakosság cserével, akár ők ugye az izraeli arabokat is valahogy áttelepítenék, de hát azt gondolom ez Izraelnek a demokratikusságát is megkérdőjelezi számos tekintetben, és hát egyáltalán a jövő, hogy mégiscsak egy közel-keleti államként a térségben kell élni, és hát 2020-ban azért elindult egy pozitív integrációja Izraelnek a térségben az Ábrahám megállapodásokkal, amit hát nyilván az elmúlt hónapok nagyon erőteljesen megkérdőjeleztek, és meglátjuk természetesen azt, hogy mi lesz, mert ezt nem lehet előre megjósolni.
Igen. Engem az foglalkoztat, hogy ha most ugye tegyük föl, hogy katonailag a szélsőségeseket eliminálja Izrael mind a Dél-Libanonban, akik valóban veszélyeztetik Izraelnek a létezését. A Gázában a Hamas, amelyik vallási alapon is veszélyeztette Izraelnek a létezését. Ez rendben van, viszont ezeknek a gyerekei, vagy a gyerekeinek a barátai, azok, akik meghaltak járulékos áldozatként, azokból olyan felnőttek lesznek, akik nem fogják ezt nem megbosszulni. Mert mindig újra és újra megbosszul, ahogy a zsidóságnak is kötelességének érezte, hogy megbosszulja azokat a szenvedéseket, amiket okoztak neki. Ők pedig úgy fogják föl, hogy Izraelnek a létezése nekik szenvedéseket okozott, és valóban egy csomó szabadságjogot korlátoztak azért, mert Izrael azért akadályozta a szabadságjogait, mert hogy az ő szabadságjogaikkal egy csomóan visszaéltek, és terror cselekményeket hajtottak végre. De hát tulajdonképpen a bosszú spirál nem tud abba maradni, akármilyen győzelmet arat Libanonban vagy Gázában Izrael.
Hát ez így van, tehát hogy a katonai fölényt azt nem könnyű lényegében egy politikai győzelem is átalakítani, hát Gázában különösen nem. Nyilván a közbenői kutatásokkal óvatosan kell mindig bánni a közel-keleten, de azt mutatják, hogy a Hamasznak a támogatottsága az nem hogy csökkent, hanem növekedett az elmúlt hónapokban. és hol, ugyan nagyon hol, komoly
hol növekedett?
Gyengülés következett be, de még mindig maradt egy 10,000 fegyveres, és vélhetően hát az újabb és újabb generációk ehhez az ideológiához fognak csatlakozni. Hát a Hezbollah egy picit összetettebb kérdés, mert itt ugye azért egy politikai szervezetről is beszélünk, egy jóval nagyobb haderővel rendelkezik. Tehát eleve itt azért volt Izraelnek tapasztalata már 2006-ban, amikor ugye az izraeli Hezbollah 34 napos háború keretében megpróbálta likvidálni ezt a szervezetet. Olyannyira nem sikerült, hogy kvázi politikailag megerősödve jött ki a Hezbollah, és hát Dél-Libanon területén egy meghatározó politikai és katonai erő maradt. Azt lehet mondani tehát, hogy ezek a célok nem valósíthatók meg, és hogyha esetleg egy szárazföldi háborúra kerül sor, akkor azért az Izraelnek sem lesz egyszerű, mozgósítani kell. Ugye már most mozgósításra került északi irányba katonák, és hát áldozatok várhatók, és egy elhúzódó háború, ami azt gondolom, hogy az izraeli társadalomnak sem érdeke, mert összességében ez túl sok pozitív eredménnyel nem fog a végén járni.
Biztos, hogy nincs olyan izraeli állampolgár, aki nem azt akarná, hogy ahogyan mondják, hogy shalom, hogy béke legyen. Hát persze, hogy békét akarnak, de ugyanakkor belső béke is, ahogy én figyelem, nagyon nehézkes, ha nincs háború, ugyanis látszik, hogy van egy világi társadalom, egy európér, nyugatias társadalom, körülbelül a fele az országnak, de egyre növekvő demográfiai okoknál fogva, egyre növekvő számú nem világi, tehát akik egyszerűen nem is érdeklődnek világi dolgok irányában, ezek kb. 1,6 millióan vannak, ezek ilyen Haredimnek nevezik őket, vagy úgy, azt hiszem jól ejtem, nagyon vallásosak, és a másik oldalról pedig vannak azok, akik vallási nacionalisták, vagy simán nacionalisták. És van az, akik nyitottak, és szeretnének ugyanolyan szabadon látni mindenkit, még az arabokat is beleértve, mint saját magukat. Hát ezek antagonisztikus ellentétben vannak. Mi lesz Izraellel, hogyha ha tegyük fel, hogy nincs életveszélyben az ország? Akkor hogy tudják ezt a társadalmat ilyen módon összetartani, hogyha 50-50% az arány?
Hát vissza fognak térni a komolyabb tüntetések, ahogy egyébként október 7-e előtt láttuk, ugye lassan egyébként egy éve tartanak most már ezek az események, és azt lehet mondani, ha visszanézünk október 7-e előtt, azért valóban az izraeli társadalom egy komoly válaszút előtt állt, ami hát politikailag úgy képeződött le, hogy van a pro-Netanyahu tábor, és akik Netanyahut szeretnék eltávolítani, de azért emögött sokkal komolyabb strukturális problémák vannak. Ugye ön is említette itt a vallásos kérdést, amely például olyan kérdésekben ölt testet, hogy akkor most a kötelező katonai szolgálatot nekik kell teljesíteni, vagy sem, és ez már ugye egy hosszú ideje tartó vita. Ugye maga az igazságügyi reformnak a kérdése, ami kiváltotta Netanyahuval szembeni tüntetéseket, és hát van egy 1 millió körüli az orosz ajkú zsidó állampolgároknak a száma Izraelen belül, tehát nagyon sokfajta törésvonal van, ami azt gondolom, hogy ez újra elő fog jönni. Nyilván egy külső fegyveres konfliktus, ez mindig összezár egy társadalmat, ezt látjuk most is igazából Libanon kapcsán, bár tegyük hozzá, vannak ellenzői ennek a mostani libanoni háborúnak, és azért vannak hangok, akik azt mondják, hogy valamilyen megállapodásra kéne jutni a Hezbollahkal, mert itt egy hosszú háború kezdődhet el, ami senkinek sem érdekel, de eljön az a nap, amikor a katonai konfliktusok legalábbis nyugvó pontra jutnak, mert én azt gondolom, békét itt nem lehet kötni az elkövetkezendő években, és akkor az izraeli társadalomnak szembe kell nézni ezekkel a kérdésekkel, és hát nyilván van egy nagyon erős összetartó kapocs, ugyanakkor az a kérdés, hogy ez politikailag hogy lehet új alapokra helyezni, mert azt gondolom, hogy ez napirenden fog maradni az elkövetkezendő hónapokban.
Nem egy optimista kép, de hát ez van, ez a realista kép, amit Csicsman László fölvázolt nekünk. Köszönöm önnek a beszélgetést.
Köszönöm,
viszont hallásra. Magyarország nagyon aktív Afrikában, különösen a Csád köztársaságban, de az utóbbi években más afrikai országokban is legalábbis a retorika szerint gyümölcsöző látogatásokat tett, ha nem is Orbán Viktor, de Szijjártó Péter. Viszont gyümölcsöző tudással gazdagodhatott Kocsis András, a híres könyvkiadó, a Magyar Könyvkiadó Könyvterjesztők Egyesületének vezetője. Szervusz, András!
Volt vezetője, bocsánat, voltam elnök, de hál' Istennek, de már elég volt.
Minden esetre téged jó könyvkiadónak és írónak tartanak. Kenyában jártál. Kenya is egy rendkívül fontos ország, sőt, nagyon fontos ország, de figyelemmel kíséred azt is, hogy mit csinál a te hazád kormánya, Magyarország kormánya Afrikában. Mi a kommentárod? Mit látsz az afrikai tapasztalatod alapján, hogy miért, mi van mögötte?
Kenyáról nagyon röviden fogok beszélni, bár arra be kell, hogy mondjam, nagyon büszke vagyok, hogy november 15-én jelenik meg a könyvem, mert 40 napot töltöttem egy kenyai árvaházba, egy gyerekeket tanítottam, augusztus 20-án jöttem haza, és amire büszke vagyok, hogy decemberben megjelenik már angolul, az első fél évben szuhaéliul és kínaiul, és a kínaiak megvették a világjogot. Úgyhogy ez, erre valóban büszke vagyok. Na, de ezt hagyjuk. Én elülve hallgatom kollégáidat, hogy milyen módon felkészületlenek Afrika ügyben. Ugye a Száhelővezetről beszélünk, ez a Kenya kilók délre, Kenya ugye a nyugati oldalán van az egyenlítő alatt. Én Nairobitól voltam 370 kilométerre a hegyek között, és már az induláskor rettentő sokan féltettek, ugyanis akkor tört ki az úgynevezett Z-generáció lázadása. Jelen pillanatban Kenya a világ egyik legfejlettebb telefóniájával rendelkezik. Én például 15 gigabájtot vettem, amely 8,2-t tudtam elfogyasztani, és mindez 2600 forintért. Döbbenetesen fejlett. És az informatikai rendszerük is. Na most Kenyáról azt érdemes még tudni, hogy retteg Afrika. Miért retteg Kenyától? Egyrészt Kenya rendkívül befolyásos, ugye ott szuhaéliul és angolul beszélnek, mert a két hivatalos nyelv ez, és még Tanzániában beszélnek szuhaéliul. Azért félnek, mert egyrészt a régió egyik legbefolyásosabb országáról van szó, egyik legfejlettebb országáról van szó, de azt el kell mondanom, hogy 5%, ez egy latin-amerikai modell, ami annyit jelent, hogy 5% felső, illetve középosztály, és 95% teljesen pauperizált, tehát elszegényedett réteg. Egészen szörnyű állapotokat éltem meg, de most nem erről van szó. Az E-generáció a következőt csinálta.
De most már most ez egész Afrikára vonatkozik, és azért legyen egész időnk Afrikára. A csádi kalandokról és a többi magyar kalandról is legyen időnk.
Csak ez összefügg vele egy mondat még, ami annyit jelent, hogy minden csütörtökön egy gigantikus sztrájkot szervezek Mombasától Nairobiig interneten. Miért félnek? Azért, mert a pillangóhatás már elindult. Először Marokkóba jelent meg, majd lehúzódott Dél-Afrikában. Tehát a fiatalok lázadása megfertőzte Afrikát. No, akkor nézzük Csádot. Én azt hiszem megfejtettem, hogy miért Csádba megyünk, és miért 200 emberrel, ugyanis Csádban, ahol 17 millióan élnek, kb. 200 etnikai és nyelvi csoport van. Na most valószínű, itt jól kiszámolta nemzetünk komikusa, Szijjártó Péter, hogy egyébként Mr. B megirigyelni az ő farcát, hogy, ja, bocsánatot kérek tőle, most nem tudom, hogy eldönteni, hogy most megkövezzem, vagy megkövessem, ezt majd végig gondolom az adás után, és az történt, hogy a csádi misszió nem sokára el fog indulni. Nézzük Csádot. Itt volt az elnök. Debi elnök a magyar sajtót totálisan elhallgatta, és sem a sajtósát sem ti, sem pedig az ellenzéki pártok végtelen ostobák voltak, nem csípték azt fel, hogy itt egy katonai diktátorról van szó. Jelen pillanatban Csádban egy katonai diktatúra van, amelynek Debi elnök a vezetője. 3 évvel ezelőtt halt meg az apja, akit harcok között agyonlőttek, természetesen. Szó sincs egy demokratikusan megválasztott elnökről. Na most gyerekkorom óta nekem van egy csapásom, ami annyit jelent, hogy fragmentumokat össze tudok rakni. Amiket én el fogok most mondani nagyon röviden, ezeket mind lehet kontrollálni az interneten. Nyilvános adatér, reszelgettem a körmömet, írom a könyveimet, vagy éppen szobrázkodom, és közben hallgatom a klubrádiót, és olvasom a neteket. És a következő történt. Az első nap megérkezett, Orbán Viktorul fogadta, majd a köztársasági elnök, majd másnap Bobrovicki miniszter úr hihetetlen büszkén bejelentette, hogy a jeles afrikai diktátort elvitte a magyar dróngyárba. Nem is tudtam, hogy van magyar drón. Na most, rá öt napra, illetve pontosan három nappal ezelőtt, itt végképp nemzeti komikusunk elárulta magát, New Yorkba bejelentette, hogy most aláírtam a 200 millió eurós szerződést, és most szó szerint idézem, jó? Következőt mondta. Ez egy rendkívüli jelentőségű szerződés, amelynek a előnyeit a magyar vállalatok fogják érezni, és most figyeljetek, reméljük, hogy Csád lakosai is. Most ennél leleplezőbb, bornéltabb, ostobább interjút egy politikus nem adhat. Miről van szó? 200 millió euró hitelt adtunk, ez fejenként minden magyarnak 800 ezer forintot jelent. Tehát Péter az tud, hogy van 800 ezer forintos csádi tartozásod. Egyébként összesen a kínaiaktól 2,5 milliárdot vettünk fel, ez annyit jelent, hogy a következő kormány ebbe bele fog bukni, mert 10 millió forint per lakos az a kötelezettség kamatok nélkül, amit nekünk vissza kell fizetnünk. Na most, 200 millió euróból Debi elnök úr meg fogja vásárolni a magyar drónokat. Saját pénzünkből meg fogja vásárolni a drónokat. Mit nem tudunk? Azt nem tudjuk, hogy a Orbán fia által vezetett delegation az vajon mit fog proponálni? Ki fogja használni ezek a drónokat? Kinek a zenén fog megjelenni? Ugyanis folyamatos polgárháború van Csádban, de elképzelhető, hogy Ukrajnába fog megjelenni? Hát majd meglátjuk. Ez szerintem egy egészen hihetetlen történet. Egyébként a migrációs veszély, nem akarok senkit megijeszteni, gigantikus Afrikából, és Afrikában a népszaporulat és a népesség robbanás onnan várható. Egy átlagos afrikai családban, Száhel-övezetben 6-8 gyerek van egy családban, ez az középkori magyar modell, hogy azt gondolják, hogy sok gyerek az eltart egy családot, illetve a gyermek halandósága középkorban is nagyon magas volt Magyarországon, illetve Afrikában is természetesen rendkívül magas. Elvileg köztársaság az államforma, és 14-szer nagyobb, mint Magyarország. Hát nézzük, miért megyünk mi oda. Jelen pillanatban a legaktívabb a Wagner csoport. Ugye Putyin emberei, oroszok. Mit csinál a Wagner csoportot? Egy. Ő biztosítja az elnök úrnak a testőrségét. A helyi konfliktusokban abszolút a kormány mellett vesz részt, illetve a Oroszország befolyását ők folyamatosan növelik. Nézzük a kínaiakat. A legjelentősebb befolyással a kínaiak rendelkeznek ebben a térségben. Alapvetően ők uralják az olaj- és gázszektort. 1920-ban őket okupálta Franciaország, és Franciaország kivonja a csapatait, hát egyetlen egy csepp francia katonavér nem folyhat el, ugyanis ők lerabolták már Csádot, most mi oda megyünk Morzsa partéra, de hát hova megyünk, amikor a prigozsinék, mármint a maradékai, illetve a kínaiak már rég lerabolták. Nézzük Indiát. India is jelen van, ők a legkultúráltabbak, ők folyamatosan növelik a befolyásukat, de a leghumánusabban teszik. Nézzük Orbán Balázs mostani kijelentését. Tehát ha ezt a kontextust, gyerekkorom óta van egy csapás, ami annyit jelent, hogy én fragmentumokat össze tudok rakni. Tehát egy ravennai mozaik lehullik darabjaira, mindegyik önálló érték, csak kevesen tudjuk összerakni. Én azt gondolom, azon kevesek közé tartozom, aki ezt összerakja. Tehát a titok az, hogy jelen pillanatban a 95%-os exportját adja Csádnak a gáz és kőolaj exportja, az arany és az uránium. Na most tegyük fel a kérdést. Kinek van szüksége gázra és olajra? Hát Kínának. Kinek van szüksége urániumra és aranyra? Nem hiszem, hogy ezt nekem tovább kellene folytatnom. Tehát, hogyha ezeket végignézzük, és azt figyelembe vesszük, hogy a 17 milliós Csádnak jelen pillanatban 40%-a teljesen pauperizálódott, tehát elszegényedett, ami annyit jelent, hogy éheznek. Na most mi oda megyünk, és valószínűleg a 200 legény, az 200 etnikai csoporthoz megy, és úgy, mint én, majd pelenkázni fogja az ottani árvaházba a gyerekeket. Nyilvánvalóan ez egy erősen szarkasztikus megjegyzés volt. Tehát én azt gondolom, hogy amikor meghallgattam Szijjártó Pétert a New York-i sajtótájékoztatóját, és most Orbán Balázst, akkor egy vicc jut eszembe, amikor a ül a pasi az étterembe, és azt mondja, hogy pincér, kérem a számlát. Mire a pincér a következőt mond, ögyes, nekem a szemem lát. Szóval egészen elképesztő, ami itt történt.
Igen. Szóval, te tulajdonképpen azt mondod, mert nagyon érdekes volt, és sokat tanultunk, hogy ez a csádi kaland, ez egy része egy nemzetközi kalandorságnak, amit a magyar kormány folytat.
Egyértelműen, és én ezt abszolút büntetnek tartom.
Igen. Hazaárulás, amennyiben a cehet a magyar népnek, a magyar haza lakóinak kell előbb-utóbb kifizetni, és olyan kalandorság nincs, amiben nincsen óriási veszteség.
Mondok egy szomorú dolgot. Az én anyósom sajnos most ment el egy hónapja, ő a világ csodája volt, ő makedon, égei makedon volt. Észak-Makedóniában jövő héten lesz a kihelyezett kormányúr, és 300 milliós eurót adtunk az 1 milliárdos kínai hitelből. Összesen itt készül a gigantikus botrány, 1,5 milliárdot fölvettünk a Belgrád Budapestre, a kínaiak kihátráltak, mert rájöttek, hogy itt valami marha nagy baj van, ugyanis valószínű, hogy ennek a pénznek a fele eltűnt. Mit jelent ez? Ez annyit jelent, hogy a két hitel a kínaiaktól 2,5 milliárd euró, ez 1100 milliárd magyar forint. Annyit jelent neked és nekem, azonnal 10 millió forint tartozáson keresztül. Ebbe a következő kormány le fog bukni. És ez kamatok nélkül. A kamatokról azért nem tudunk, mert ezek a szerződések
titkosak. Igen. Ez nagyon fontos adalék. Látjuk, hogy Afrika igenis összefügg azzal, hogy Magyarország milyen módon áll az ukrán-orosz konfliktushoz, hogy a kínaiakkal milyen viszonyban vagyunk, és fordítva a kínai és orosz és ukrán politikánkból is következik az, hogy kalandorok legyünk különböző olyan országokban, amelyekhez egyébként józan tisztességes gondolkodással nem nyúlnánk. De mi belenyúlunk, mert a jelek szerint ezt a rendszert ezt tartja föl.
Te gondolod, hogy ez a mi szándékunkból tesz?
Nem. Úgy gondolom, hogy ez egy abszolút öncélból, és néhány embernek az agymenése.
Nem öncélből, Putyin célja.
Egyértelmű. Ez már egy bátor következtetés, erre ugye bizonyítékaink nincsenek. Arra lehet majd bizonyítékunk, hogyha a csádi kaland kimutatja azt, hogy micsoda adósságba vertek bennünket, és nem tudja senki, hogy miért voltunk csádban.
Hanem gondold el, amikor az első cseh magyar vér ott elfolyik, mert a 200 etnikai csoport között permanens polgárháború van.
Igen. András, azt akarom neked mondani, hogy bármennyire is szívesen folytatnám a beszélgetés vége a mi műsorunknak, de nagyon érdekes volt, és az, ahogy előadod, szerintem mindenki számára, ha szabad ilyet mondom, élvezetes is.
Egyetlen egy mondat. Délelőtt leveleztem egy libanoni szobrászbarátommal, fantasztikus szobrász, egy most szeretném kimenni hozzá, és ők keresztények, és legalább ők biztonságban van, akit utalok az előző interjúra.
Értem. Hát igen, ez is egy nagy kérdés, de ebben szerencsére közvetlenül Magyarország nem vesz részt, de közvetetten azért, mint tudjuk, igen. Úgyhogy Kocsis Andrásnak köszönöm a beszélgetést, a hallgatóinknak a figyelmet, még pedig Simon Erika, Túri Lui és Bencsik Gyula nevében a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.